megfeledkezik-e csecsemőiről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is te rólad, én nem feledkezem meg rólad, így szól az Úr. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, Urunk, hogy találkozhatunk te veled, és hogy ezt a találkozást ebbe a templomba készítetted el, Urunk, hogy amíg megérkezünk ide, összerendeződjenek gondolataink, az imádság a szívünkben, amellyel te eléd jövünk, mert Urunk, amikor te szelíd szemeiddel ránk tekintesz, érezzük a te szemeidnek, tekintetednek a súlyát a mi életünkön, Úr Jézus. Nagy szerető szempár, amelyen reánk nézel, és Urunk, égetnek minket a mulasztásaink, a szeretetlenségeink, a bűneink, égetnek bennünket mindazok a döntéseink, amelyeket nem beszéltünk meg te veled. Úrunk, a sok-sok fájdalom, amit egyrészt mi magunk hoztunk az életünkre, és mindazok a próbatételek, amelyekbe gyengének bizonyultunk. Szelíd szemed, Úr Jézus, amikor reánk tekintesz, akkor úgy érezzük, hogy összeroskadunk. És ez a szempár mégis ma fel akar emelni bennünket ezen az estén, és köszönjük neked, Urunk, hogy azért gyűjtöttél egybe bennünket, hogy felemeld a betegeket, felemeld a gyászolókat, felemeld a megtört szívűeket, azokat, akik elbuktak, azokat, akik erőtelenek. Most szelíd szemeid által, igéd által azt akarod, hogy reát tekintsünk, és igédbe belekapaszkodva felemelj bennünket a mélységekből, amelyekből hozzád kiáltottunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy elkészítetted a te igédet, és hogy az nem tér vissza hozzád üresen, addig, amíg el nem végezte célját, amíg a szívünkbe be nem vette magát. Kérünk, Urunk, hogy add a te szent lelkednek erejét, szeretetét, hatalmát, hogy a szívünk ne azt akarja, amit gyarló emberi természetünk akar. Engedd meg, hogy a lelkünk eggedjen most a te igédnek, és úgy menjünk el ebből a templomból, hogy ki tudjuk mondani, legyen meg a te akaratod. Adj erőt, Urunk, hogy el tudjuk fogadni döntéseidet, mindazokat a próbákat, amelyeket reá engedt az életünkre. Engedd meg, Urunk, hogy legyen bátorságunk veled együtt hordozni azokat, mint ahogyan most is itt vagyunk, Urunk, lélekben a te lábaidnál, hogy a te igét táplálhasson és életre vezethessen minnyájunkat. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, áld és szenteld meg igére figyelésünket, Isten tiszteletünket. Jövel Szentlélek, Úristen, taníts, vezérelj és formálj bennünket. Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból a Bibliaolvasó vezérfonal útmutatása szerint, Lukács evangéliumának 22. részének az első 6 versében. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írás tudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templom őrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Kedves testvérek, egy-egy tragikus esemény után az ember magába szállva átgondolja, hogyan is történhetett meg mindez. Hogyan kellett, hogy ez így legyen? Miért így alakult? Hogyan lehetséges az, hogy azt az Úr Jézus Krisztust, aki oly sok minden jót tett, aki elhívta a tanítványait, szerette őket, tanította őket, lelkükre beszélt. Hogyan lehet, hogy ezt a Jézust keresztfára adják, és hogy ezt a folyamatot éppen az egyik tanítványa, Iskáriótes Júdás indítja el és kezdeményezi. Sokszor az ember lelke sokszor átgondol egy-egy eseményt, és azon kezdünk el agyalni, hogy hogyan kellett volna másképp csinálni, hogyan lehetett volna ebből megmenekülni. És nyilván láthatjuk azt, hogy vannak, akik az Úr Jézusnak a maga tartásába keresik azt a kiinduló pontot, hogyha talán szelidebben szólt volna arról az adópénzről, hogyha talán kitért volna és nem szitta volna annyit a farizeusokat, a népkorabeli vallási vezetőit, hogyha talán még visszafogottabb kritikát gyakorolt volna a korabeli vallási élet irányába, akkor talán nem így végzi. De kedves testvérek, mitől is akarná megmenteni az ember az Úr Jézust? Egyáltalán nekünk meg kell mentenünk őt a szenvedéstől, holott ezért született, ezért jött a világra, hogy áldozattá váljék, hogy ő legyen az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Pál apostol is tanít arról, hogy jó lehet, hogy egy jó emberért még valaki oda is szentelné az életét, vagy például egy szülő a gyermekéért mit meg nem tenne, nem is tűnne áldozatnak, hogyha oda kéne adnia önmagát, mert hát a gyermekéért tenné, de egy bűnösért, egy gonosztevőért, bűnösökért, romlott életű emberekért, egy ártatlant. Sokszor nem gondolunk bele, hogy mit tett Jézus értünk. Mi sokszor csak azt vizsgáljuk, hogy mit adhat nekünk Jézus, mit adhat nekünk Isten, és megyünk is érte rendületlenül, szünet nélkül, reggeltől estig, estétől reggelig. Ott van a szívünkben számtalan kérdés és óhajtás, hogy mit szeretnénk kapni Istentől, de tudatában vagyunk-e annak, amikor kérünk tőle, hogy Isten igazából mit is adott nekünk? Az egyetlen egyét, a legdrágábbat, az Úr Jézus Krisztust. Nagyon sok történésznek a véleménye hangzik és csendül össze, mikor azt mondják, hogy az Úr Jézus úgy szólaltatta meg az élet igéit, beszédét, mint ahogyan sem azelőtt, sem azután soha senki. Jó lehet, hogy egyetlen betűt vagy sort, mondatot sem írt le az Úr Jézus, mégis mind a mai napig nagyon sok prédikátort, igehirdetőt, és nagyon sok könyvírót indított arra, hogy az élet beszédéről, az élet igéjéről írjanak. Jézus megmozgatta az emberi szíveket, és mind a mai napig mozgatja, mozgásban tartja. Csak a kérdés az, kedves testvérek, hogy milyen irányba mozdul el a mi életünk. Ott vagyunk Jézussal, Jézus mellett, mint mai tanítványok nagyon sokszor. És nagyon nagy kérdés, hogy egy-egy kiélezett élethelyzetben, egy-egy próbatételben, nehéz anyagi viszonyok között, nehéz életkörülményekben, élethalál között, vajon hogyan és mi módon cselekszünk és döntünk Jézus mellett? Hogyan? És még mielőtt elítélnénk Júdást, Iskáriótes Júdást, mielőtt pálcát törnénk fölötte, azt kell, hogy lássuk, hogy szinte elkerülhetetlen volt és óhatatlan volt az a folyamat, hogy Jézus szembe ne kerüljön a korabeli életvallási vezetőivel, a korabeli felkelőkkel, azokkal a szakadárokkal, akik egy messiási forradalom útján képzelték el a felszabadulást, hogy végre a zsidóság szabad nép legyen, szabad a római iga politikai hatalom alól. És amikor az Úr Jézus megjelenik, amikor elhívja őket tanítványainak az Úr, Júdást is. Júdás egy olyan vágyat dédelgetett a lelkébe, ezek alatt az esztendők alatt, amely azt vágyta kivitelezni, hogy Jézus földi mennyországot, földi királyságot hozzon a választott népnek. Sem a farizeusok, sem a tanítványok nem nagyon tudták elfogadni Jézusnak azt a mennyei világát, azt a valóságát, amit ő a földre hozott. Valahogyan nehézkesen fordult rá a szívük arra a valóságra, amit Isten szeretett volna adni a korabeli embereknek, és azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy a mai világban is nehezen indul el sok ember szíve az evangélium felé, az élő Krisztus felé, mert ma is épp oly nehéz elfogadni azt a valóságot, amely az Isten valósága és az Isten örömhíre. Egy olyan ismeretlen szerzőtől eredő verset találtam, amely nagyon jól ökszerzi azt, hogy mennyire is eltért Jézusnak a gondolata, Jézusnak az evangéliuma a korabeli emberekétől. Jézus, te mennyire más vagy! Kiálltál a házasságtörő asszony mellett, amikor mások eltávolodtak tőle. Betértél a vámszedőhöz, amikor mások megbotránkoztak rajta. Magadhoz szívtad a gyermekeket, amikor mások el akarták őket küldeni tőled. Feloldoztad Pétert, amikor ő megátkozta magát. Dicsérted az áldozatot hozó özvegyet, amikor mások észre sem vették. Elkergetted az ördögöt, miközben mások csapdájába estek volna. Megígérted a latornak a mennyek országát, míg mások a pokolba kívánták őt. Elhívtad Pált követődnek, míg mások féltek tőle, mint üldözőjüktől. Elfordultál a dicsőségtől, amikor mások királyá akartak tenni téged. Szereted a szegényeket, miközben mindenki a gazdagságot hajszolta. Betegeket gyógyítottál, míg mások már lemondtak róluk. Hallgattál, miközben vádoltak, gúnyoltak és ostoroztak. Meghaltál a kereszten, amíg mások a páska ünnepet ünnepelték. Magadra vetted a bűnöket, míg mások a kezeiket mosták tőle, s feltámadtál a halálból, míg mindenki úgy vélte, mindennek vége. Jézus, köszönöm neked, hogy te vagy. Szomorú, hogy Júdás ezt nem tudta meglátni. Szomorú, hogy nem tudták a tanítványok megérteni azt a valóságot, amit Jézus hozott el az Atya szívéről. Nem tudták megérteni a szeretetnek a nyelvét, amely az Isten nyelve, mert ők a törvényhez voltak hűségesek, nem pedig a szerető Istenhez. Nagy dilemma ez, kedves testvérek, hogyha ma Jézus eljönne, vajon az Isten országa valósága mennyire lenne harmonizáló a mi valóságunkkal, amit mi gondolunk Istenről, a mennyei világról, az isteni tanításokról. Kedves testvérek, a mai világban is minden embernek megvan a maga igaza, megvan a maga teológiája, a maga elképzelése életről, halálról, templomba járásról, hogy mi fontos és mi nem, s arra döbbenünk rá, hogy Jézus tanítványai a maguk módján követték az Urat, a maguk módján, de nem Jézus szerint, nem Jézus szerint. Nem tudták átadni magukat. Nem tudtak mindent kitenni a kezükből és a szívükből. Péter volt, amikor Jézus szemeire hányta. Mi mindent elhagytunk, érted, Urunk? A halászhálót, a megélhetést, a családot. Mindent hátra hagytunk te miattad. Mi lesz a mi jutalmunk? Mit adsz nekem, Jézus? De az Úr Jézus nagy héten kér. Kér a tanítványoktól hűséget, kér a tanítványoktól kitartást, együtt való elcsöndesedést. Gyertek, imádkozzatok velem együtt, hangzik el az Úr Jézus ajkáról, és kéri őket, hogy bár megverik a pásztort, és elszélednek a nyájnak a juhai, de legyetek kitartóak. Szívükre helyezi, hogy el kell, hogy fogassák őt. Szívükre helyezi azt is, mennyit kell szenvednie az ember fiának, de azt is a lelkükre helyezi, hogy harmadnapon feltámad. S mégis ezek az igék, bár elhangoztak, mintha soha nem találták volna szíven a tanítványi életeket, mert kedves testvérek, ugyanaz volt a helyzet, mint Jézus születésekor, ugyanaz volt halálakor is, teltház volt az emberi szívekben, telve voltak önmaguk vágyával, önmaguk vallásosságával, önmaguk gondolta Isten követéssel, s önmaguk értelmezte törvény megtartásával, s Isten hiába adta oda az életet, Jézust. Úgy haltak meg emberek, hogy nem ismerték meg az életet. Kedves testvérek, nehogy azt higgyük, hogy ma nem így van. Az ember szíve szorul össze, amikor úgy kísérünk ki nagyon sok embert a temető kertjébe, hogy sok helyen megfordultak, sok helyen voltak, országokat megismertek, és kedves testvérek, egy helyen nem tudtak időzni az Isten lábainál, az ő igéjénél. Nagy dolog ez, amikor eltelik 70-80 esztendő úgy, hogy nem ismerjük meg az Úr Jézust, és ezzel nem bántunk senkit, nehogy valaki a szívére vegye, inkább önmagunkat kérdezzük, hogy milyen szolgálatunk van nekünk, amikor emberek így élnek le emberöltőket, mennyire vagyunk mi Krisztusnak hű sáfárai, tanúi, hogyha nem tudjuk eljutatni ma, a mai Magyarországon, amikor szabad vallás gyakorlat van, eljuttatni az igét az emberek szívéhez. De ugyanakkor tudjuk azt is, amit az Úr Jézus mondott, senki nem jöhet én hozzám, ha csak nem az Atya vonza őt én hozzám. A belső sóvárgást, a belső szomjúságot nem emberek tudják kimunkálni, hanem egyedül a Szentlélek Úristen, aki megnyitja az ember lelkét, tereli a gondolatainkat, és a legfontosabb momentum Júdás életében, Jézus tanítványa volt, Jézus mellett volt, de nem követte Jézust az élet minden színterén. Nem volt a követője. Egészen más gondolatkört öltötte be, egészen más indulat volt a szívében, s egészen más célja volt, mást akart, mint amit Jézus. Érdemes ezért naponta az embernek bele gondolnia, abba a kérdésbe, hogy Uram, vajon ki tudom-e mondani nap, mint nap, hogy legyen meg a te akaratod? Ki tudom-e mondani? Mert nem biztos, hogy egyet akarunk. Nem biztos, hogy egy a gondolatunk, sőt, az én gondolataim, azt mondja az Úr Ézsaiás próféta könyvében, nem a ti gondolataitok, s az én utam nem a ti utaitok. Júdás nem feltétlen akart rosszat, nem feltételezzük róla, hogy ő készakarva akarta az Úr Jézust keresztfára küldeni, hanem inkább azt feltételezzük a korabeli kutatások és adatoknak a tudatában, hogy valószínű, hogy inkább kikényszeríteni szerette volna az Úr Jézustól azt, hogy messiásként, politikai messiásként jelenjék meg a nép életében. A messiás váradalmak irodalma arról beszél, hogy amikor a messiás jelt ad, akkor angyali karok jelennek meg kivont kardokkal, és segítik majd a felkelőket abban, hogy a római iga alól felszabadítsák a népet. Amikor Péter, ne feledjük el, a Gecsemáné kertjében a főpap szolgájának a fülét levágja, megvágja, előrántja hüveiből a kardját, éppen ezért tette. Ugyanaz a motiváció, ugyanaz a vágy, hogy hát, ha Jézus ettől cselekvővé válik, mint politikai messiás, hát, ha jelt ad az ő angyalainak. És tudunk arról is, hogy az Úr Jézus megemlíti nagy csütörtök éjjelén. Avagy nem tudjátok-e, hogyha akarnám, akár az angyali seregeket is segítségül hívhatnám. Egy hívó szavamra, de most nem ennek az ideje van itt. Sokkal nagyobb erőket kell legyőzni, mint a római birodalom. Sokkal nagyobb a tét, minthogy Izrael felszabadul-e vagy sem, az lét a tét, az életetek, hogy én odaadjam önmagamat váltságul, áldozatul sokakért, mindenkiért, hogy megmenekülhessen az ember, és élete lehessen. Nagyon különleges, hogy az Úr Jézusról maga Poncius Pilátus is kimondja három ízben, semmi bűnt nem követett el. Nem sértette meg a törvényt, nem követett el politikai bűnt, tehát az ő halálos ítéletének az egyetlen mozgató rugója az a fajta zavarodottság volt, ami Jézus tanításában, teológiájában megjelent, hogy ő nem a törvény embere volt, hanem az élő Isten egyszülött fia. Nem tudták elfogadni az Isten fiúságát, és nem tudták elfogadni Isten bűnbocsátó szeretetét, mert amikor a parázna asszonyt elbocsátja, hogy mennek oda? Hát azért, hogy megkövezzék. Amikor Zákeus otthonába kimondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mások azt hitték, hogy el fogja ítélni, bűnös, vámszedő, és meg fogja majd kritizálni. Nagyon sokszor, kedves testvérek, a mi életünkben is ott vannak még ezek az ősi berögződöttségek, beidegződések, hogy várnánk valamit, hogy Isten valamit megtoroljon, hogy valamit helyre tegyen, úgy, ahogy mi elgondoljuk emberek, és aztán megszégyeljük magunkat, mert Isten szeretett. Isten egészen másképp gondolkodik, más terve van, más akarata van, hogy megkeresse és megmentse, megtartsa a bűnöst. Mi sokszor rosszat tudunk kívánni azoknak, akik rosszat gondolnak vagy tesznek ellenünk. Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg neki, engedd el a tartozását. És Jézus ezzel az indulattal megy bele abba a folyamatba, amelyről azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag emberi bűnök, hibák és gyengeségek szövevénye vezet majd el az Úr Jézus kereszthalálához, és ő ezért jött, hogy az emberi gyengeségek, bűnök szövevényét vigye fel a Golgotára, a keresztfára. Fájdalmas dolog mégis az, hogy amikor közeledik a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely Páskának neveznek, tudnunk kell, hogy ez egy hét volt, közel egy hét, a kovásztalan kenyerek ünnepe, és ennek egy napja volt a Páska ünnep. Főpapok és írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust, féltek ugyanis a néptől. Tudjuk, hogy úgy jártak el az Úr Jézussal, ahogyan a törvény ezt megengedte és tanácsolta, megfigyelés alatt tartották, különböző kérdéseket tettek fel, hogy a tanításának a tévedéseit a nép előtt láthatóvá és hallhatóvá tegyék, de sajnos egyszer sem sikerült. Egyszer sem jött össze, amit ők elterveztek. És olyan feszültség van ezekben a vallási vezetőkben, és tanácstalanság, és tudjuk, hogy ez a kettő, ha párosul, különösképpen, hogyha öldöklésnek a vágya is van a szívükben, félelmetes kimondani a vallásos embereknek. Öldöklés vágya, mennyire ó ember a vallásos ember, mennyire szükség van a krisztusi emberre, hogy elhalljon az, aki csak a törvényt ismeri, aki csak a betűt ismeri fel, mennyire nagy szükség van a lélek munkájára, hogy krisztusivá váljék valaki, hogy meghalljon az ó ember, s éljek többé ne én, hanem éljen bennem a Krisztus. Kedves testvérek, nem több függ ettől, mint hogy felismerjük Isten gondolatát, felismerjük minden nap igéjének üzenetét, hogy itt és ma, 2016. augusztusában mit akar az én Uram, milyen irányba haladjak, mit szeretne, hogy mit tegyek, milyen szolgálatot vállaljak, kit látogassak meg, kinek legyek a támasza, vagy éppen Isten kit rendel mellém, aki engem szeretne erősíteni, akin keresztül Isten az ő igéjét tudja majd eljutatni hozzám az ő próbatételein keresztül. Kedves testvérek, mindig úgy szól az Isten igéje, hogy értünk szól, és aztán rajtunk keresztül. Igen, szólt az ige Júdásért, Péterért, sorolhatnánk mind a 12 tanítványt, de nem tudott rajtuk átmenni. Ma csak pünköstkor. Kellett Jézus áldozata, feltámadása, mennybe menetele, hogy a lélek felszabadítsa a szívüket, az alul az emberi gyengeség és nyomorúság bűn alól, amely vasakarattal ragaszkodik a régihez, s önerőből nem tud megújulni, csak a Szentlélek újjá szüli. Nagy dolog ez, mikor az ember lelke megnyílhat az Isten világára, s abban a pillanatban az ember el tudja engedni a régit, az elavultat, mert már látjuk, hogy az elavult, és boldogan követjük azt az újat, amit Jézus készített el nekünk. A főpapok és az írástudók, a farizeusok, tanácstalanok már mindent kitaláltak, mindent kipróbáltak, és sehogy nem tudják az Úr Jézust halálra adni, lejáratni. Kérdezték az adópénzt, kérdezősködtek a feltámadás témakörében, és sok más egyéb dologba próbára tették őt, és nem sikerült fogóckodót, kapaszkodót találni Jézusban, az ő válaszaiban. És amikor talástalanokká válik, és úgy tűnik, hogy nincs megoldás, kedves testvérek, akkor ha nem Isten mozgatja az embert, akkor van, aki mozgasson minket. Azt olvassuk, hogy akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek. Nagy veszélyben vagyunk, ha nem Istené a lelkünk, ha nem a Szentlélek vezérli a gondolatainkat és az akaratunkat. Nagy veszélynek vagyunk kitéve a kísértő minden munkájának. Az Úr Jézus nem véletlenül helyezte a szívünkre, hogy imádkozzuk, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Vagyis, Uram, ne hozz engem olyan élethelyzetbe, olyan döntéskényszerbe, amelybe tudod, hogy gyenge vagyok és elbuknék. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, a hatalmától, a kényszerítő erejétől, a sugalmaitól, hogy elhitesse velem, hogy barát, hogy jót akar, és aztán elszakít tőled, és magunkra hagy, mert ez a munka módszere, és csak azért, hogy magunkra, hogy vádolhasson, mi döntöttünk Isten ellen. Júdás átmegy ezen, minden részletét át kell, hogy élje a sátán munkájának, és míg Péter apostol is által megy a megpróbáltatáson, mert háromszor tagadja meg az ő megváltó Krisztusát. Kedves testvérek, a nagy különbség a két tanítvány között az, hogy Péter tud bocsánatot kérni, ő elmegy Istenig, elmegy az élő Krisztusig, fáj a lelke a bűnei miatt. Iskáriótes Júdás csak a nagy tanácsig jut el. Arról hallunk Máté evangéliumában, hogy amikor látja, hogy az események nem abba az irányba haladnak, amit ő elképzelt, hanem Jézust ártatlanként keresztre fogják adni, akkor összeroppan ez alatt a nagy teher alatt, a bűnei súlya alatt, hogy ő ártatlan vért árult el, és még a pénzt is, a 30 ezüstöt, amit kapott Jézus elárulásáért, visszaviszi a főpapoknak is, oda dobja a templom közepére, mondva, hogy neki ez nem kell. Tehát nem csupán pénzéségért csinálhatta, nem kell neki ez a pénz, mert ártatlan vér tapad hozzá, de nem tudod bocsánatot kérni az élő Istentől. Nagy kérdés tehát, hogy mi meddig jutunk el a bűneinkkel, a nyomorúságainkkal, a betegségeinkkel, a kudarcainkkal, a vágyainkkal, kihez megyünk, kifelé közeledünk. S vajon meddig megyünk el a Jézus követésben? Csak addig, amíg ad, amíg jó, amíg süt a nap, amíg minden rendben van az életünkben? Vagy ki tudjuk-e mondani, amit Dániel is kimondott, amikor könyörgött az Isten szabadításáért? De ha nem tenné is, ő az Isten. Ő az Isten. Kedves testvérek, nem egyebet csináltak az Úr Jézusból, mint áldozatot. Tudjuk nagyon jól, hogy korabeli viszonyok között az embereknek minden napjaihoz hozzá tartozott kivált kép az ünnepekhez, az áldozatok bemutatása. Kiki anyagi tehetségéhez mérten galambot, bárányt és különböző jószágokat, amelyek tiszta állatok voltak, mutattak be áldozatul a bűneikért. És mi hangzik el majd a nagy tanácsban? Jobb, hogyha egy hal meg, ha egy válik áldozattá az összes többiért, a népért. Nem hiányzik az, hogy jöjjön Róma, kivegye a hatalmat, a pénzt a kezünkből, a zsebünkből, és azt a jó rendszert, amelyet a törvény működtetés mihez felállítottunk, majd Róma kivegye a kezünkből, és minden hatalmunktól megfosszon bennünket. Nagy áldozatot mutattak be, nem is gondolták meg, amikor az Úr Jézust a keresztfára küldték, hogy pogányok kezei által feszítsék keresztre, mert annyira vallásosak voltak és annyira képmutatóak, hogy ezt rábízták a rómaiakra, a pogányokra, hogy ők még egy újjal se érjenek Jézushoz, mert tisztátalanná lettek volna. Kedves testvérek, az ember életét megkörnyékezi mindig. Ugyanaz a szituáció, amely annak idején Júdást is megkörnyékezte. Nekünk is lehetnek elképzeléseink, vágyaink, nekünk is vannak imakéréseink, amelyekkel ostromoljuk az eget, az Urat, és ezek lehetnek nagyon komoly kérdések, amely az életünknek az alapjait is jelenthetik. De vajon el tudjuk-e fogadni az Isten akaratát? El tudjuk-e fogadni, ha ő mást akar, ha más a célja, ha más a terve? Oda tudom-e adni magamat teljesen az Isten kezébe? Mert ha nem, áldozattá válunk, és a sátán eszközévé, és prédává. Júdás nem tudta feldolgozni mindaz, ami történt vele, nem tudott leborulni Isten előtt, itt mondhatjuk úgy is, hogy kiborult, nem tudta kezelni a próbatételt, nem tudta kezelni a bűneit. És nagyon sokszor, amikor a mai világra nézünk, akkor is azt látjuk, kedves testvérek, hogy nagyon sok ember eszköztelen. Legyen az gyerek, fiatal, felnőtt vagy idős, bizony nagyon súlyos terhek alatt nagyon kevés ember tudja, mit jelent a mélységből kiáltani, mit jelent keresni azt a drága szempárt, az Úr Jézus szelíd szemeit, hogy milyen nagy dolog, amikor ez a szelíd szempár megtalál bennünket, és a vonzását érzi az életünk. Igen, éget először, éget, mert fáj a szeretet, amely nyomon éri a bűneinket, amely utol éri mindazt az árulást, amit az ember elkövet élete folyamán. Mert amikor nem tudjuk szeretni azt az Istent, aki minket mindvégig szeretett, az már árulás. Pedig Jézus ma is szeret, mindvégig, mindent odaadott. És kérdezi ezen az estén is, te mit adsz? Te mit adsz én érettem? Te mit adsz én nekem? S nem ívi be kevesebbel, kedves testvérek, mint a lelkünkkel, az életünkkel. Nem azért, hogy eluralja, hanem azért, hogy felszabadítsa, meggazdagítsa, s egy napon bevihesse a mennyei országba, az ő dicsőségébe. Kérdés, hogy nekünk milyen vágyaink vannak, milyen céljaink, hogy csak ebbe az életbe reménykedünk-e a Krisztusban, mert akkor nyomorultabbak leszünk minden embernél, hogy oda tudjuk-e bízni a földit is, a mennyeit is, az életet is, a halált is, és el tudjuk-e fogadni azt, amit az Úr tervezett és szánt a mi életünknek. Adjon nekünk Isten erőt, erős hitet, terhelhetőséget, megbízhatóságot, hogy soha se kelljen Júdás helyzetébe kerülnünk, hanem adja meg Isten, hogy ne a vágyaink után menjünk, hanem az Isten igéje után, Jézus után. Így legyen. Amen. Menyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked igédet, amelyet a mai napra is elkészítettél, s megvalljuk, Urunk, hogy nagyon nehéz nekünk, amikor a nagyheti eseményekkel, a húsvéti ünnep körön kívül találkozunk, mert, Urunk, a minden napjaink egészen más hangulatban és körülmények között telnek, és újból bekapcsolódni szenvedés történetedbe, az árulásba, a tanítványok vereségébe, gyöngeségébe és erőtlenségébe, Urunk, számunkra is hitet és lelket próbáló. Urunk, szeretnénk most ebben az esti csöndességben odaborulni a te lábaidhoz is, oda tenni mindent, mindent, ami miatt a te szelíd szemed megszomorodhatna. Mi is könyörgünk, Urunk, hogy ne vigy bennünket kísértésbe. Ne engedj bennünket olyan élethelyzetekbe, ahol elbukhatnánk emberi gyengeségeink miatt. Hanem, Urunk, könyörgünk, hogy szabadíts meg a gonosztól. Ne a gonosz szavát kövessük, hanem, Urunk, hadd lehessen a te jelenléted, a te valóságod, olyan élő és ható a mi életünkbe, hogy fel tudjuk időben ismerni azt, hogy ki szól hozzánk, és hogy milyen irányba akar vezetni bennünket. S már ez az irány leplezze le azt, aki nem jó irányba akar vinni minket, mert, Urunk, te életet akarsz és épülést, gyümölcstermű életet akarsz nekünk ajándékozni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te magad vagy az élet, s hogy az élet igéit ma is csak te tudod hirdetni minnyájunk számára, mert nincs olyan emberi szó és nincs olyan emberi lélek, amely át tudná adni a te igéidet, ha csak te nem, Urunk, a te szent lelked ereje által mozdítod meg a szíveinket, a gondolatainkat, s, Urunk, megvalljuk, hogy erre nagy szükségünk van, mert várjuk a vizek megmozdulását, mint a Betesdai beteg. Várjuk, Urunk, hogy szólj a lelkünkhöz, fájdalmainkban, nélkülözéseinkbe, kereszthordozásainkban. Így könyörgünk, hogy légy gyógyítója a betegeknek. Urunk, te látod, hogy a kórházakban vagy otthonaikban hány emberi lélek könyörög, Urunk, a te segedelmedért, hogy gyógyító kegyelmedet kiárazz rájuk. Így kérünk, Urunk, mi magunk is, hogy te gyógyítsd meg őket, a sebeket, a fájdalmakat, a próbatételeket. De könyörgünk, Urunk, a gyászba megtört szívekért is. Kérünk, Urunk, hogy légy a gyászolókkal, hogy a ravatalok és a bezáruló sírhant, Urunk, ne azt hirdesse számukra, hogy nincs tovább, hanem azt hirdesse, hogy Krisztusban van tovább, a halálon túl is. Ezért kérünk, Urunk, hogy minél több lélek hadd fogadhasson be téged, mint az élete urát, hogy valóban hadd tudjanak túljutni a test halálán, és hadd tudjanak, Urunk, a te vezetésed alatt tovább menni, abba az országba, amelyet te elkészítettél a téged szeretőknek. Szeretnénk könyörögni, Urunk, a nyári szünet vége felé közeledve is a gyermekekért, ifjakért, te őrizd meg őket, Urunk. Könyörgünk a családokért, az idősekért, fiatalokért. Könyörülj meg, Urunk, a korosztályokon, a generációkon, hogy hogy tudjanak te veled betöltekezni. Könyörgünk, Urunk, a népek vezetőiért, a népekért, s az egész teremtett világért. Könyörülő szeretetedet árasz ki, Urunk, és add a te szent lelkedet, hogy meg tudjuk érteni a te üzenetedet, hogy mit üzensz ma nekünk, Urunk, a te igéden keresztül. Légy velünk, Urunk, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.